nem tudnám csavarni a fejecskét, de nem tudok húzni ez a szerencsét. Halló, szüszi tündér, ez a te szerencsét.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
6 óra.
A Szent István Rádióban.
A budapestiek és az utcán élő emberek is szenvednek a hajléktalanságtól. Az egész fővárosban cselekvésre van szükség, mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a közösségi oldalán közzétett videóban. Szentkirályi Alexandra utalt arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester helyettese elkotyogta. Azt sem tudják, hány hajléktalan él Budapesten. Mi ezért vittük a közgyűlés elé, hogy mérjük fel a helyzetet, és vizsgáljuk felül a hajléktalan ellátó rendszert, mondta. A javaslatukat a balliberális közgyűlési többség nem támogatta, sőt szavai szerint a fejükre olvasták, hogy rendpártiak. Igen, azok vagyunk. Egy rendezett, tiszta és élhető Budapestet szeretnénk, de úgy, hogy közben az támogató és gondoskodó is legyen, fogalmazott a politikus. Tartani kell a lépést a világ élvonalával, nem csak a pályán, nem csak a vízben, hanem a felkészülésben és a sportlétesítmények minőségében is. Ezt már Orbán Viktor miniszterelnök mondta Sukoron, a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia megnyitóján. A miniszterelnök azt mondta, a magyarokat különleges viszony fűzi a vízesportokhoz. Bár vannak gyönyörű folyóink és csodaszép tavaink, de Magyarország mégiscsak a szárazföld közepén helyezkedik el, mutatott rá. Ennek ellenére a vízilabda, az úszás és a kajakkenu mindig is a magyar élsport zászlós hajójának számított. Újabban a nyílt vizeken is vitézkedünk, vitorlásaink pedig nagy tengeri népek csapatait utasítják maguk mögé, tette hozzá a kormányfő. Betegelégedettségi visszajelző funkcióval bővült az egészségablak mobil alkalmazás, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Távirat irodával. Rétvári Bence a tárca által eljuttatott közleményében az áll, hogy az alkalmazást használók számára a járóbeteg szakrendelésről való távozás és a leletezés lezárulása után azonnal automatikusan felugrik egy kérdőív. Ebben 5 szempont szerint lehet értékelni az ellátást: az orvosi ellátás megfelelősége, az egészségügyi személyzet hozzáállása, az időpontfoglalás folyamata, az intézményi tájékoztatás, illetve az intézmény tisztasága. Értékelni 1-5 tartó skálán lehet, fejtette ki. A beteg továbbá azt is vissza tudja jelezni, hogy az ambuláns lapon rögzített ellátásokat teljes egészében megkapta-e, közölte Rétvári Bence. Hozzátette, az elégedettségi kérdőív anonim, a visszajelzések segítenek az egészségügyi ellátás további javításában. Átadták az 1,9 milliárd forintból felújított Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeumát a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Az eseményen Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára köszöntőjében arról beszélt, A múzeumok a híd szerepét töltik be a helyi közösségek megerősítésében és az identitás alakításában. Ezért nagy szakmai felelősségük van abban, hogy milyen módon képesek felkelteni az emberek figyelmét és érdeklődését. Végül az időjárásról. A sok fátyolfelhő változó mértékben szűri a napsütést. Északon lesz több, illetve vastagabb a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szél több felé megélénkül, majd délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és átmenetileg nagy területen megerősödik a légmozgás. A hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Szentek,
Szent életű emberek.
Szent Kálmán vértanú. 1012-ben halt meg Stockerauban. Kálmán skóciai Szent Margit fia volt. Szentföldi zarándok útja közben Stockerauban Bécs mellett elfogták, s mivel összetévesztették egy kémmel, megölték. A Kreuzensteini kastélyban Bécs mellett ma is őrzik a fát, amelyre a hagyomány szerint felakasztották. Ezt a fát különösen tisztelte VI. Károly és leánya Mária Terézia. Kálmán teste a Melki kolostorban nyugszik, abban a sírban, melyet II. Henrik gróf építetett. Tisztelete már 1014. október 13-án elkezdődött, és gyorsan elterjedt Ausztriában, Tirolban, Bajorországban és Magyarországon. Főleg a hegyek között emeltek sok kápolnát tiszteletére. Szent Fridolinnal és Lénárdal együtt a beteg lovak és ökrök védőszentjének tekintették. Október 13-a az említett országok breviáriumaiban és misekönyveiben ünnepnek számított, s a nép szokása volt, hogy állatait Kálmán temploma közelébe hajtotta, hogy részesedjenek áldásában. 1713-ban, mikor járvány pusztított egész Ausztriában, Melk városa Szent Kálmán segítségül hívása után érintetlen maradt. Hevenesi Gábor, jezsuita atya, a 17. század végén így ír Kálmánról. A harmadik virág, aki a skót királyi családból, Margit és Dávid után, a magyar szentek kertjét ékesíti, és ő Kálmán. Korábban Édeltrédusznak hívták, és Szent Dávidhoz hasonlóan a magyar származású Margit skót királynő fia volt. Atyának Malcolmnak halála után az országban zavargások támadtak. Kálmánt elűzték, s különböző országokban kellett bujdosnia. Bujdosása közben, nem úgy, mint az emberek gondolják, a szerencsétlenséget lelke javára, a szükséget erényre akarván fordítani, a számkivetést zarándoklattá változtatta, és Jeruzsálembe ment, hogy a szenvedő Krisztus misztériumaival találkozhassék. A Szentföldön a lelke igen nagy vigasztalást talált. Hazatérőben, amikor útja Felső Pannonián vitt keresztül, Stockerauban gonosz emberek kezébe került. Mivel nem ismerték a nyelvét, kémnek gondolták, s miután kegyetlenül megkínozták, felakasztották egy fára. Isten azonban a halála után csodákkal akarta megvédeni ártatlanságát és szentségét. Teste ugyanis, mely már 6 napja függött a fán, nem csak romlani nem kezdett, hanem mikor megsebezték, friss vér folyt belőle. Sőt a fa, melyen a drága teher függött, új lombot hajtott. Mindezek hallatára Henrik Ausztria grófja levétette testét a fáról, és ott tisztességgel eltemettette. Hosszú idő után is változatlanul romlatlan maradt a teste, s később a Melki Bencés kolostorban nyilvános tiszteletre helyezték el. Néhány év múlva, amikor Magyarországon Péter király uralkodott, valószínű a rokonság címén Magyarországra vitték, s nagy tisztelettel őrizték, míg a szerzetesek kérésére vissza nem került a Melki kolostorba. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Pacifik hitvallóról is. San Severinóban született 1653. március 1-én, Foránóban halt meg 1721. szeptember 24-én. 68 évet élt. Közép-Itáliában született. Mivel korán árvaságra jutott, egyik pap nagybátyja vette magához. Valójában nem szerette őt, és cselédjei is megvetették, bosszantották, és csúfot űztek belőle. Kenyérpusztítót láttak csupán benne, emiatt sokszor megverték. Jó szót alig hallott, de annál több szidást kapott. Pacifik azonban a béketűrés iskolája volt. A neve is ezt jelenti. Bár éreztették vele, hogy kegyelem kenyéren él, mégis iskolába járatták. Társai és tanítói egyaránt nagyon megszerették. Amikor 17 éves lett, Szent Ferenc rendjébe lépett. A foránói kolostorban végezte a noviciátust. Ezt a kolostort maga Szent Ferenc alapította, és sok szent került ki falai közül. Ő is bátran haladt a tökéletesség útján. A noviciátus és a fogadalom letétele után bölcseletet és teológiát tanult, és várta a papszentelést, amely 1677. június 4-én volt. Lelkét nagy öröm töltötte el, hogy most már az Úr papjaként szolgálhat. Egy ideig a filozófia lektora volt, de lelkipásztori munkára vágyakozott. Ezért az Appenninek hegyei között élő, templomot, papot nem ismerő emberek közé került lelkipásztornak. Fáradtságot nem ismerve végezte a szolgálatot mindenki nagy boldogságára. Apostoli munkáját azonban nem tudta sokáig végezni, mert lábai felmondták a szolgálatot. Visszakerült a rendházba, és az emberek, akiknek gyóntatóatyjuk volt, idejöttek hozzá. Közben házfőnök lett. Új ruhája sohasem volt. Élte a rend alaperényeit. 40 éves korában megsüketült, így többé gyóntatni sem tudott. Különösen a szentmiséi alatt Isten elragadtatásukkal jutalmazta hűséges szolgáját. Ilyenkor arca úgy ragyogott, mint egy angyalé. Később megvakult, s most már misézni sem tudott. Mivel azonban még járóképes volt, noha tapogatva, de minden nap elment a templomba, és az oltári szentség előtt maradt, ha kellett éjjel-nappal is. Utolsó éveiben már nem tudta elhagyni szobáját, a templomba sem mehetett. Hosszas szenvedés után halt meg 1721. szeptember 24-én. 1784-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták.
nap verse.
Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért. Álljatok szóba velük, szegények ők nagyon. Nem baj, hogy emlékeztek rá, az utcán hevertek részegen. Azóta levezekelték bűneiket, s ha újból berúgnak, ismét elmennek a templomba, s Mária oltára előtt a kemény, hideg köveket öntözik könnyeikkel. A szűz nézi őket, és mosolyog. Mindannyiszor, ha férfi jön elé, térdet hajtva, kedve lenne hangosan felnevetni. Ismeri jól ezt a fajtát. Nem sokára talpra állnak, kihívóan tekintenek majd körül, s hogy hazafele indulnak, lábbelijüket durván csapkodják a köveken. Mária jól ismeri az ilyen fickókat, és azt is megbocsátja nekik, hogy kegyetlenül bánnak az asszonyokkal, akik az ő gyámoltalan nővérei. Haraggal elfordulhatna, megrovó szavakkal illethetné őket, s ilyenkor szebb ő, és fényesebb tekintetű, mint valaha is. Úgy véli, az ilyenek nem a fenyítéstől, hanem a türelmes jóságtól épülnek. Együtt érez asszonytársaival, de azért hasonló viselkedésre inti őket. Bántanak minket, mondja, de azért mi vagyunk az erősebbek. Dohányoznak, állandóan a szeszes italokat szomjuhozzák, és kielégíthetetlenek a szerelemben. Nem elég istenverés ez a számukra? Én szánom szegényeket, s a segítségét fordulnak hozzám, közben járok értük. Álljatok velük szóba, testvérkéim, mondja. Nem megátalkodott gonoszok ők. Csupán szánalmasan tökéletlenek. Mire is jutnának, Istenem, ha nem lennénk türelmes szolgálóik, és elvonnánk tőlük gyámolító segítségünk?
Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért című versét Albu Erzsébet mondta el. Kassák Lajos, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész Érsekújváron született 1887-ben. 12 évesen gimnáziumi tanulmányait félbehagyta, hogy lakatosinasnak állhasson. Budapestre költözött, ahol vasmunkásként angyalföldi gyárakban dolgozott. 1909-ben gyalog pénz nélkül Párizsba ment. Ennek az útnak az emlékeit írta meg a Ló meghal, a madarak kirepülnek című művében. A műveltség és helyesírásbeli hiányosságok ellenére szívósan küzdött a megjelenéséért. 1915-ben jelent meg első verses kötete, Éposz Wagner maszkjában, s ugyanebben az évben elindította első folyóiratát, a TET címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. 1949-től művei már nem jelenhettek meg. 1953. szeptemberében az Írószövetség pártaggyűlésén kritizálta az MDP kultúrpolitikáját, ezért kizárták a pártból. Csak 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe. Az Írószövetség közgyűlésén beválasztották az elnökségbe. 1957 után íróként a Türt, képzőművészként gyakorlatilag a tiltott kategóriába tartozott. Egy 1961-es kivétel után sem Párizsba, sem Rómába nem engedték ki saját kiállítására. Ennek ellenére soha nem tagadta meg a baloldaliságát, és egész életében nem választotta szét a művészet és a társadalomért felelős embert. Thank you.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: a szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája a péntek esti imavirrasztáson. Szinódusi fórum, a püspökök legyenek átláthatók. Második rész. Interjú Tusor Péter történésszel a Római Német-Magyar Pápai Kollégium szentelési anyakönyvéről. A szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája. Október 11-én pénteken este 7 órakor a püspöki szinódus tagjai ökumenikus imavirrasztást tartottak a Vatikánban az első római vértanúk terén Ferenc pápa és a keresztény testvéregyházok képviselői jelenlétében. A virrasztáson, amelyet a tezéi ökumenikus közösség animált énekekkel és imádsággal, átnyújtották Ferenc pápa homíliáját. A Szentatya beszédében azt kérte, hogy a vértanúk példája segítsen bennünket mind közelebb jutni egymáshoz, mint hogy ők már tökéletesen részesülnek a húsvéti misztériumban. Ezen a helyen emlékezünk a Római Egyház első vértanúira. Az ő vérükre épült ez a bazilika, az ő vérükre épült az egyház. Szól a pápa homéliája, és valóban az imavirrasztás azt a helyet vette körül, ahol egykor Péter apostolt a cirkusz közepén álló obeliszk tövénél keresztre feszítették, és amire most egy márványnap felirata emlékeztet a földön. Ezen a napon, amelyen a II. Vatikán zsinat megnyitására emlékezünk, 1962. október 11-ére, 64 évvel ezelőtt, ami egyúttal a katolikus egyház hivatalos belépését jelentette az ökumenikus mozgalomba, most a testvéri küldöttekkel és más egyházak testvéreivel gyűlünk össze. Szent 23. János pápa a zsinat megnyitásakor mondta, hogy Isten egyházának püspökeként a szíve égő vágyával dolgozni és szenvedni akar azon idő elközelgéséért, miről Krisztus utolsó vacsorán mondott imája mindenki számára beteljesedik. Lépjünk be Jézus imájába, tegyük magunkévá azt a Szentlélek által a vértanúk imájával együtt, kéri a Szentatya. A keresztények egysége és a szinodalitás összefügg egymással, ugyanis, ha a szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár, akkor azt minden kereszténynek meg kell járnia. A szinodális útnak ökumenikusnak kell lennie, az ökumenizmusnak pedig szinodális jellegűnek. Mindkettő adomány, gyümölcs, nem pedig valaminek a megépítése. A szinodális út tapasztalata segít az egység néhány szempontja felfedezésében. Az első ilyen, hogy az egység kegyelem, előre nem látható adomány. Főszereplője a Szentlélek, aki mind nagyobb közösségre vezet. Ahogy a szinódus kimenetelét nem lehet előre látni, épp úgy nem ismerik pontosan az egységet sem, amire hívattunk. Az egység nem a föld gyümölcse, hanem az ég adománya, amelyet úgy nyerhetünk el, ha nem akadályoz a gondviselés művét, és nem táplálunk előítéleteket a Szentlélek jövőbeli sugallataival szemben. A szinódusi út tanítása, hogy az egység egy út, amely menet közben érlelődik. A lélek szerint kell haladnunk, Szent Ireneus szavával, mint a testvérek karavánja, Isten ritmusára, követve az Emmausziak példáját. Harmadik tanúság, hogy az egység harmónia, mert a szinódus segít felfedezni az egyház szépségét az arcok sokféleségében. A harmónia lélek útja, mert ő maga harmónia, így a Krisztus iránti szeretetünkért kell bejárnunk az egység útját, és minden akadály ellenére bízzunk a Szentlélekben. Végül a keresztények egysége a szinodalitáshoz hasonlóan igényli a tanúságtételt, mert az egység tanúságtételre szólít. A zsinat megállapítása szerint az egyház megosztottsága botrány a világnak, ami megkárosítja a legszebb dolgokat is. Az ökumenikus mozgalom a közös tanúságtétel vágyába született. Az első vértanúk ehelye arra emlékeztet minket, hogy napjainkban különféle felekezetű keresztények adják életüket a Jézus Krisztusban való hitükért, miközben megélik a vér ökumenizmust, és ez erősebb minden szónál. Ma is valljuk, szól Ferenc pápa homíliája, hogy a keresztények megosztottsága botrány, miként botrány az is, ha nincs közös tanúságtételünk az Úrról. figyeljünk jobban a közös keresztségünk közös területére, amely mindinkább közös misszióra indít. Krisztus keresztje, amely egykor Szent Ferencet az egyház megújítására indította, vezessen minket is a teljes egység felé vezető úton, harmóniában egymás közt és az egész teremtéssel. Zárul Ferenc pápa homiliája, amelyet átnyújtott a péntek esti vatikáni szinodális imavirrasztás során.
Szinodusi fórum. A püspökök legyenek átláthatók. Második rész. A Vatikánban zajló szinodalitásról szóló szinódusi közgyűlés szerdán teológiai pasztorális fórumnak adott otthont. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban témáról. Csütörtöki adásunkban ismertettük a fórum első előadóinak felszólalásait. Most folytatjuk a beszédek bemutatását. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban. Ez volt a címe a két teológiai pasztorális fórum egyikének, amelyet október 9-én szerda este rendeztek a szinódus keretében. A római Augustinianum pápai patrisztikus intézetben Anna Rowlands professzorasszony, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának tagja és a katolikus társadalmi gondolat és gyakorlat Szent Hilda tanszékének tanára a Durham-i Egyetemen az Egyesült Királyságban moderálta a különböző előadók felszólalásait, akik mind részt vesznek a szinodalitás témájáról zajló szinódusi közgyűlésen a Vatikánban. Gloria Liliana Franco Echeveri nővér felszólalásában azt mondta a teremben jelenlévő püspököknek, hogy elhívásuk szolgálóinká és testvéreinké teszi őket. Arra kérte őket imádkozzanak, hogy sikerüljön Krisztus stílusához igazodniuk. Gloria nővér arra kérte a pásztorokat, hogy legyenek nagyobb mértékben befogadók terveikben, anélkül, hogy időt vesztegetnének bürokratikus ügyekre. Ne hallgassanak el, ne temessenek el semmit, kérte az apáca a bántalmazás drámai csapásával kapcsolatban, hozzátéve, hogy a semmiféle visszaélésnek kell jellemeznie a pásztor hangját. A püspök, folytatta Echeveri nővér, felkérést kap, hogy lealacsonyítsa magát, és azt suttogja közössége tagjainak, léteztek, fontosak vagytok. A negyedik meghívott előadó Routier professzor volt, aki üzenetében a püspöknek, mint testvér, a testvérek közötti természetére összpontosított. A püspökök funkciójáról szólva a professzor szerint több kifejezés is használatos ezzel kapcsolatban, de ritkán szerepel a vele, a benne vagy a között szó, a keresztény népre utalva. A püspök pozíciója tehát nagyon összetett, azonban sohasem szakad el attól a közösségtől, amelynek a vezetője. Routier professzor szerint a Lumen Gentium először Isten népét mutatja be, majd ezután beszél a püspökökről. Ilyennek kell lennie az egyház szerkezetének. Egy gyülekezetnek, amelybe beillesztik a püspök alakját. Végül Matteo Vizioli professzor emelkedett szóra a nagy előadóban. Beszédében a hatalom fogalma állt a középpontban, a rend és a joghatóság dimenzióira bontva. Az előbbi a szentségi cselekményekre, az utóbbi a kormányzási funkciókra utalt. Ennek a megkülönböztetésnek három következménye van, állította Vizioli. Az alkalmazandó doktrinán túl fontos úgy gondolni a szolgálatra, mint egy közös kormányzásra. Következésképpen nem szabad monarchikus tendenciák felé hajlani, annak ellenére, hogy a rendek szentségének teljességével ruházzák fel a püspököt. Másodszor a püspöknek lehet és kell átruházni a laikus hívők megfelelő tagjaira a felelősségteljes feladatokat az egyház kormányzásában. Lehet és kell, ismételte Vizioli professzor. Hangsúlyozta, hogy a hatalom nem tarthatja vissza a püspököket attól, hogy az átláthatóság logikájának megfelelően számoljanak el tetteikről. Ezután teret kapott a közönség is, hogy feltegye kérdéseit. Galli professzor felidézett egy könyvet, amelyet egy ismeretlen ekleziológus írt 1940-ben, a készülőben lévő Ekleziológia címmel, amely előre vetítette, hogy a Lumen Gentium hogyan fog előreláthatatlan és óriási következményekkel járni az egyház jövője szempontjából. Az egyik pontosan a szinódus tapasztalata, amely a kölcsönös meghallgatáson alapul. Ebben az értelemben Galli professzor felhívta a figyelmet az Isten és a mások meghallgatása közötti feszültség jelenlétére. Ez egy olyan törés, aminek nem szabad léteznie. Meg kell különböztetnünk az imában, a lelkiismeretünkben. Ebben az értelemben sokat tennivaló. A fórum alkalmából, amikor a vatikáni média az átláthatóságról kérdezte Vizioli professzort, kifejtette, hogy ezzel kapcsolatban két szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy elmondjuk, számot adunk arról, amit csinálunk, és a motivációkról, valamint a kormányzás választásait illetően is. A másik, rejtettebb szempont, amely véleménye szerint megérdemli, hogy újra felfedezzük. Minden hívő joga és kötelessége, hogy a püspöktől vagy a vezetőktől számon kérje döntéseik okait. És ez nem azért van, hogy kivizsgálás alá vonják, vagy hogy kényelmetlen helyzetben érezze magát, hanem éppen ellenkezőleg, hogy eltávolítsuk a döntések meghozatalának magányától, amit egy püspök oly gyakran érez magával kapcsolatban, magyarázta a professzor.
Most hallgassák meg interjúnkat Tusor Péter történésszel a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. Stúdium kedves, visszajáró vendége Tusor Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történész professzora, aki egy nagyon kedves, értékes könyvvel a kezében kopogtatott a szerkesztőségünk ajtaján a mai napon, ez pedig a Római Német Magyar Kollégium Magyar Szent Korona országaiból felszentelt diákok szenteléséről szól, egy bizonyos időszakban nagyon érdekes könyv, mondom ezt, mert hiszen én ugyan későbbi időben, de ugyan a kollégiumnak vagyok a diákja, és a kollégiumra mindig nagy és hála szeretettel gondolok. Most akkor, kedves Péter, arra kérlek, hogy mutasd be ezt a kötetet.
Kedves atya, köszöntelek téged és a Vatikáni Rádiónak a hallgatóit is. Így van, ez a Collectanea Vaticana Hungaria egy újabb kis kötete, amivel átjöttem ide a Vatikáni Rádió szerkesztőségébe, a Vatikáni Levéltárból természetesen munka után. Különlegesség ennek a kötetnek, hogy olasz címe van, hogy Libro della Ordinazione del Pontificio Collegio Germanico Hungarico, van egy magyar címe is, a Német-Magyar Kollégium szentelési anyakönyve 1599 és 1713 között, mert ez a Vatikáni Magyar sorozatnak, aminek most 20 év alatt ez már a 33. kötete, tehát ez egy nagyon szép kerek szám, hogy nem a Vatikáni Levéltár anyagát dolgozza föl, és nem is tulajdonképpen valamelyik szentszéki dikasztériumnak az anyagát, hanem a Német-Magyar Kollégium levéltárából az első szentelési anyakönyvet tárja föl. Nagyon különleges története van a kutatásnak is. Én 1996-ban kezdtem a vizsgálataimat, és már akkor ősszel, októberben volt katonatársamnak, Tari Zsoltnak köszönhetően vasárnap délután kutathattam a levéltárba, sőt, a szentelési anyakönyvet, amit a korábbi kutatás nem annyira ismert, le is másolhattam, és egészen mostanáig várta, költözött velem padlásokon, pincékben, itt-ott ez az anyag, hogy földolgozásra kerüljön. Miért most ennyi idő után? Két oka van. Az egyik, hogy a Istituto Nazionale di Studi Romani-val vagyunk szoros együttműködésben, mint fraknói kutatócsoport, és ott kezdődött egy nemzetközi konferencia sorozat a római kollégiumokról, és ehhez kapcsolódóan tartottam erről az anyagról előadást, másfelől pedig a Német-Magyar Kollégium, ami a hallgatók számára ismerős, nem kell különösebben bemutatni, történetével legelőször érdemben Fraknói Vilmos foglalkozott, akinek halálának most van a centenáriuma, tehát tulajdonképpen ezt a kutatást az ő emlékére és az ő munkásságának az emlékére is újítottam föl, vagy vettem elő.
A vizsgált időszak nagyon jelentős, 1599-1713, nagyjából az 1600-as évek. Ha megnézzük a magyarországi helyzetet, török hódoltság, illetve reformáció. Mit jelent ez katolikus hivatások szempontjából? Induljunk innét, hogy értelmezzük a szentélések lehetőségét.
Igen, nincsenek még szemináriumok, az egy időszak, amíg ezek elkezdenek terjedni, és innen jött ugye az elképzelés, hogy Rómában nem csak magyaroknak, másoknak is, ugye Német-Magyar Kollégium legyenek központi intézmények, és a Collegium Germanicum et Hungaricum jelentősége a magyar egyháztörténet és művelődés történet számára már jól ismert, Bicske István debreceni professzor dolgozta föl. Sőt, Veres Endre 20. század elejé kutatásának hála azt is nagyon jól tudjuk, hogy kik voltak a hallgatók, mintaszerű kiadványok tanúsítványba tette közzé a beiratkozási anyakönyveknek az anyagát. Neves elődök a kollégiumot már nagyon jól feldolgozták, hanem egy új szállat akartam ebbe a történetbe beleszülni, és a szentelési anyakönyvet, amivel még nem nagyon foglalkoztak, azt dolgoztam föl, tulajdonképpen azt vizsgáltam, hogy a tanulmányok befejezésével gyakorlatilag kötelező is volt itt Rómában felszentelődni, hogyan ment végbe, hol szentelték őket, kik szentelték őket, milyen kötelezettségek voltak, mi esetleg a hasonlóság a középkorral, mi a jelenkorral.
Milyen konklúziót lehet levonni az adatokból, hogy egy-egy esztendőben hány diákot és honnan szenteltek, tehát a származási hely? Van ebből valamiféle konklúzió? Az ország melyik részéből jöttek, még körülbelül évente hányan volt-e legalább egy magyar szentelendő évről évre? Erről kérdezlek.
Igen, ugye az anyakönyv miért készült? Hát, hogy hitelesen lehessen igazolni, hogyha ne adj Isten az adott igazolás, amit ugye a fölszentelt elvitt magával Rómából elvesz, az anyakönyvből lehessen igazolni, hogy megtörtént ez az esemény. Ez egy azért nagyon jó forrás, mert egy intézményi működési forrás, hát nem történetinek készült. Nem csak a magyarokról, a németekről is. Kiválogattam belőle a magyar neveket, és válaszul azt tudom mondani, hogy igen, minden évben, amikor van magyar diák, akkor van magyar szentelés, de nem csak a papszentelés adatai vannak benne, hanem a diákonus szentelés, a szubdiákonussá szentelés, és a kisebb rendekre való felszentelésnek az adata is. Hogyan lehet rendszerezni ezeket az adatokat? Nagyon érdekes, hogy ugye a mai papszentelés az egy nagy ünnep, egy nagy esemény, akár az egyház, akár a kollégium, akár a jelöltnek az életében. Kérem szépen, még a kora újkorban, tehát így a hosszú 17. században, ez kevéssé volt így, tulajdonképpen egy nagyon fontos lelki, de inkább egy adminisztratív jellegű aktus volt, kicsit így a középkori előzményekhez hasonlít. Mindez általában a lateráni székesegyházban történt, ez mindig a római helynöknek a helyettes, a vicegerent végezte ezt el, illetve a kisebb rendek feladása pedig a kollégiumnak a ugye, ami az Apollináris kollégium volt itt a Navona közelében, kápolnájában történt, de tulajdonképpen szinte Róma összes templomában, ha szükség úgy hozta, akkor történt ilyen szentelés.
Tudunk-e arról, hogy rokonok, még hogyha kevés számban is jöttek-e, jöhettek-e?
Szentelésre magára nem, hanem sokkal nagyobb és nyilvános esemény volt, azt is Rómában lehetett, ha volt rá anyagi fedezet megrendezni, maga az első misa, a primícia. Tudjuk, hogy Pálfi Tamás, későbbi egri és nyitrai püspök királyi kancellár hazai írogat számos levelet, hogy küldjenek megfelelő összeget, hiszen most jön a szentelése, és utána a primíciára neki kórust kell fogadni, zenészeket kell fogadni, és fogadást kell adni. Rokonok nem nagyon jöttek, de hogyha volt a kép magyarok, vagy egy Batthyány gróf, Batthyány Kristóf erre peregrinált éppen, akkor azok részt vettek ezeken az eseményeken.
Egy év tekintetében átlagosan ebben a vizsgálat, mondjuk egy századnyi időszakban, hány magyar esett magyar korona országából?
Bejegyzés összesen körülbelül 200 ilyen vonatkozású szentelést örökít
hát
meg.
Akkor egy-kettő.
Mindenképpen az nagyon érdekes, hogy kúria kiemelkedő személyiségei nem nagyon vesznek részt ebben. Tehát mindig a római helynöknek a helynök, azért van egy-két kivétel, tehát például Szent Bellarmin Róbert, azaz 1610-es években azért szentelt a Collegio Romano környéki kisebb templomokban, illetve Pázmány, amikor 1632-ben Rómába járt, akkor a leendő egri püspököt, Jakosics Györgyöt, ő szentelte, zárt magánkápolnában.
Kedves Péter, köszönöm szépen a beszélgetést, és további áldott tudományos működést is. Jó tanítást kívánok, mint professzornak.
Igen, nagyon szépen köszönöm én is.
Stúdió beszélgetésünket hallották Tusol Péter történésszel a Római Német Magyar Pápai Kollégium szentelési anyakönyvéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió most elhangzott adását 11 óra 30 perctől ismét meghallgathatják.
Érkezem, jövök már felé. Örömöm forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél. Hangodat hallom, látlak én, Jézus.